Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban dr. Téglás Péter vezetőügyész. Köszöntelek szeretettel.
Jó napot kívánok, szervusz.
Negyedik alkalommal, és még mindig az erős nők a téma. Mi lesz az ajánlód?
Valóban nagyon erős nőkről fogok beszélni, itt már több nagyon erős nőről fogok beszélni. Kenize Murad Szultána című könyvéről, amely 1987-ben jelent meg Párizsban, a magyarországi megjelenés pedig 2003-ban történt, tehát nem egy friss könyvről van szó. Hát ez valóban egy egészen fantasztikus könyv, és teljesen biztos vagyok benne, hogy aki rászánja magát ennek a könyvnek az elolvasására, óriási élményben lesz része.
Van köze a hasonló nevű tévéfilm sorozathoz?
A világon semmi köze nincs a hasonló nevű filmsorozathoz. Hasonló nevű filmsorozat számomra nem szimpatikus. Én meg kell mondjam, és ilyet ritkán mondok, meg sem nézem.
De ugyanakkor, akik nézik, hát ha szimpatikus lesz, hogy a könyv címe ugyanaz.
Hát hogyha rávezeti a nézőket, ez egy minden ízében és minden mozzanatában megtörtént esemény sorról van szó. Az író Kenize Murad, hát már a neve is elárulja, hogy az egyik szultán egyenesági leszármazottja. Egyébként Kenize Murad néhány hónappal ezelőtt Magyarországon is járt, egy idős hölgyről van már szó természetesen, amikor hát ugye az újságíró interjút készített vele. Szulejmán hamvait találták meg ugye Szigetvár közelében, ennek kapcsán látogatott Magyarországra, és hát ugye tisztázta vele, hogy akkor én most hercegnőnek szólítsam, és hát tiltakozott az ellen, hogy ne szólítsa hercegnőnek.
Akkor tehát miről szól ez az igaz történet? Mindig izgalmasak az igaz történetek egyébként valahol.
Én úgy gondolom, hogy a könyv előszava mindennél plasztikusabb. Érzelmekkel, értelemmel teljes. Néhány sort szeretnék ebből felolvasni. Ha ez az előszó nem kelti föl az érdeklődést, akkor minden erre irányuló erőfeszítés hiába való. Szó szerint így szól az előszó, a könyv anyám története. Zelma hercegnőjé, aki egy isztambuli palotában született, akár egy mese is kezdődhetne így, ez azonban igaz történet. 1918-ban vagyunk az Ottomán Birodalom utolsó szultjánjának udvarában, Zelma 7 éves, amikor összeomlik a birodalom. Ezt most már úgy szabadon mondom, idáig tartott az idézet, hogy rendkívül viharos volt ugye az Ottomán Birodalom utolsó néhány évtizede, az ifjú törökökről, a népirtásról, egyebekről egy korábbi ismertető kapcsán ugye már beszéltünk az örmény népirtásról, és arról, hogy az Oszmán Birodalomnak az összeomlása milyen véres módon történt. Na most itt egy egészen speciális dolog történt, arról van szó, hogy Mustafa Kemal időszakában vagyunk, aki hát azért eléggé diktatórikus módszereket alkalmazott Törökország modernizációja kapcsán, és talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy egyik szeszélye volt, hogy száműzte Törökországból az uralkodó család összes tagját. Tehát azokat a nőket és gyermekeket is, akik semmiféle politikai szerepet nem játszottak, és ezek közé tartozott Zelma hercegnőnek az édesanyja is, akinek úgy kellett Törökországot elhagynia, hogy csak az ékszerét vihette magával.
Tehát akkor a leányunoka ír, gyakorlatilag az édesanyjáról, illetve a nagymamáról.
Illetőleg a nagyanyjáról. Egész pontosan erről van
Na
szó.
Na és mit ír?
Hát azt írja, hogy a nagyanya nem akart messzi kerülni Törökországból, élete utolsó percig élt benne a remény, hogy visszatérhet Törökországba, és Libanonba menekültek, Beirutba menekültek, és Beirut ugye az Oszmán Birodalom szétesése után francia protektorátus lett. Hát korábban ugye ilyen ország nem volt, hát Levant a része volt, viszont a francia protektorátus idején azért nagyon pozitív dolgok is történtek ott, tehát komoly modernizáció indult, kiépítették a megfelelő iskolarendszert, és Zelma hercegnő egy francia iskolába került, muszlim vallású volt, hát azért ezzel kapcsolatban némi megkülönböztetést azért át kellett élnie, mert hát a többség természetesen keresztény volt, és a rettenetesen erős személyiségű, borzasztó akarattal rendelkező édesanyja végig fönntartotta a látszatot, hogy ő oszmán hercegnő, az ékszereknek az eladásából szerzett bizonyos jövedelmet is rendkívül ügyesen osztotta be, néhány szolgáját is magával vitte, közöttük az egyik eunus szolgát, aki aztán végig kitartott ő mellette, illetőleg Zelma hercegnő mellett.
Hamarosan folytatjuk a könyvismertetőt, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Szultána című könyvről beszélt dr. Téglás Péterrel.
És Zelma hercegnőnek az életéről beszélünk, és ott hagytuk abba, hogy Libanonban többségében keresztények között egy francia iskolában tanul, kitűnő nevelést kap, azonban a társadalmi rangot a nagyon erős akaratú édesanyja csak a legnagyobb erőfeszítések árán tudja föntartani, a látszatot nagy erőfeszítéssel árán tudja föntartani, és hát bizony elkövetkezik az az idő, amikor ez már tovább nem vihető. Szerencsére, vagy talán nem is akkora szerencsére érkezik egy kérés Indiából, az egyik maharadzsa megkéri a fia számára Zelma hercegnő kezét. Kiterjedt tárgyalásokat követően Zelma hercegnő Libanonból utazik Indiába, és ez az utazás, ez nem csak földrajzilag jelent egy nagyon komoly távolságot, hanem kulturálisan is, mondhatnánk azt, hogy egy időutazásban vesz részt. Libanonban egy fölszabadult a korabeli európai légkör, annak ellenére nem Európáról van szó, az európai légkört, az európai normákat szívta magába. Indiában viszont a brit birodalom vége felé a maharadzsák csillogó világában még középkor uralkodik, vagy még annál korábbi normák uralkodnak, ahol a nők kizárólag csak díszként szerepelhetnek, egyfajta sajátos hárembe, mindenféle csillogó-villogó ékszerekkel ellátva, és semmiféle más társadalmi szereppel nem ruházzák fel őket.
Mit él át ez a szegény fiatal?
Na most azt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, ugye, hogy török kultúra tulajdonképpen ebben az időszakban nincs oszmán kultúra. Az oszmán kultúra egy fantasztikus kultúra, ám, ami magában foglalja az igen nagyfokú vallási toleranciát, a nyitottságot más kultúrák iránt. Szóba került a Szultána nevezetű film, ami hát semmilyen történelmi ténynek nem felel meg, tehát ebben az oszmán kultúrában nem is törökül beszéltek. Tehát a korabeli közigazgatásnak a nyelve nem is török volt, hanem oszmáli, amelyben szerepelt az arab, a perzsa és a török, tehát az alattvalók igazából nem értették meg. A török modernizáció egyik eleme volt, hogy kiléptek ebből korlátok közül, de ez egy nagyon-nagyon magas kultúra volt. Tehát Zelma hercegnő időutazásban is részt vesz, mert egy számára rendkívül sanyarú körülmények közé kerül, és most ezt nem testi és táplálkozási szempontból mondom, hanem bezárják őt, szerepet nem szánnak neki, és ő ez ellen lázad, és folyamatosan konfliktusokba keveredik a férjével, a környezetében élő nőkkel, és ennek az egész konfliktusnak az lesz a vége, hogy amikor teherbe esik, akkor a férje engedélyével Párizsba távozik, azzal az indokkal, hogy ott szeretné a gyermekét megfelelő orvosi környezetben megszülni.
Remélem nem jön vissza, vagy nem megy vissza.
Hát szegény nem tud visszajönni. 1939-et írunk. Ezt gondolom
egyik bajból a másikba.
A hallgatóknak sem kell megmagyarázni, hogy micsoda vészterhes időszak. Franciaországban, Párizsban fölszabadul, megismerkedik az igazi szerelemmel, szórakozik, és 1940 júniusában a németek bevonulnak Párizsba, ő pedig brit alattvaló. Tehát ennél szerencsétlenebb összetételt el sem lehet képzelni, szerencsétlenebb konstellációt el sem lehet képzelni. Egészségügyi problémái származnak, megszüli a gyermekét, Zelma hercegnő, hát Kenize Murádot, ugye az írót, és belehal a szülés utáni ápolatlanságba, tehát ugye nem részesül megfelelő orvosi kezelésben, és egy ilyen elhagyatott panzióban meghal.
Hamarosan folytatjuk, feltétlenül maradjanak velünk. Nagyon különleges emberek, nagyon különleges kultúrákról olvashatnak Szultána című könyvben.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyv- és filmajánló rovatunkat, jelen esetben könyvet erős nőkről dr. Téglás Péter segítségével. Kenize Murád Szultána édesanyjáról ír, gyakorlatilag az írónő.
Igen. A szülés utáni állapotba, amelyet hát ugye az orvosok már nem tudnak kezelni, hisz bevonulnak a németek, káosz van, a külföldieket elkezdik üldözni. Ő egyébként brit alattvaló, tehát ez egy hihetetlenül szerencsétlen körülmény még tetejébe, és ez egyik ilyen elhagyatott párizsi panzióban életét veszti. A szolga, aki a végsőkig kitart mellettük, egy eunuch, olyan mélységes, mély depresszióba esik az úrnőjének a halála miatt, hogy a csecsemőről megfeledkezik. Néhány napon keresztül teljesen ápolatlanul, ellátatlanul hever ott az a szerencsétlen csecsemő, és hogy azért milyen erősek tudnak lenni a csecsemők. Ugye a Kenis Murád, mert most már őróla van szó, túléli ezt a féle időszakot, és amikor magához tér a szolga, akkor nem tudomást kitalálni félelmében és ugye a körülmények nyomása alatt, mint hogy elviszi egy pólyában és oda teszi a svájci nagykövetségnek a lépcsőjére. A könyv tulajdonképpen itt befejeződik. Azt már csak a folytatásból tudjuk meg, hogy Kenis Murád Franciaországban nevelőszülőkhöz kerül, ugye a svájci nagykövetség megmenti őt, megfelelő ellátásban részesíti őt, túléli a háborút, és utána francia nevelőszülőkhöz kerül, hát nem olyan túlságosan nagy szeretetben, de mégiscsak fölnő, megfelelő iskolákat végez el, és ami csodálatos, hogy az az apa, aki nem tudott a feleségével bánni, Zelma hercegnővel nem tudott bánni, borzalmasan zavarta az ő kultúráját és mentalitását, az, hogy egy nő ő mellette szerepet akar játszani, egy nőnek van véleménye a világ dolgairól, nem szűnt megkeresni a lányát. Megtudta, hogy az asszony megszülte a gyereket, tehát a háború alatt is kereste a gyermeket, és a háború után megtalálta.
És hogyan alakult vajon az ő kapcsolatuk? Ez annyira izgalmas.
Ez már egy másik könyvnek a témája, de nagyon szívesen elmondom, hogy szóval tulajdonképpen a viszony ott folytatódott, ahol befejeződött. Időközben természetesen a maharadzsa nagyon elszegényedett, tehát ugye az indiai esemény, India független lett, a muszlimok és a hinduk közötti ellentét következtében ugye őnek is nagyon komoly problémái támadtak. Ebben a szegénységben aztán a lánya meglátogatja őt, és a konfliktusok, még egyszer mondom, ott folytatódnak, ahol befejeződtek. Az Európából jött nő egyszerűen nem veszi tudomásul, hogy ő Indiában nem szólalhat meg a férfiak társaságában. Olyan elképesztő dolgot művel a Kenis Murád, hogy megbírálja az egyik férfinek a kirohanásait és ítélet alkotását, és rámutat arra, hogy ez mennyire tarthatatlan. Döbben csend követi egyébként a produkciót, és az apja könyörög a lányának, hogy hát ilyet többet ne tegyen. Nem marad Indiába, természetesen visszatér, Németországban és Franciaországban él, hát időközben óriási hírnévre tesz szert, haditudósító lesz Kenis Murád, közel-kelet szakértő lesz, rengeteg nyelvet beszél, ő is férhez megy, gyermekeket szül, és egyszer elviszi ezeket a gyerekeket Indiába, hogy nézzenek körül. Hát azok a gyerekek úgy viselkednek, mint a mi gyermekeink. Az Adidas cipő és annak vásárlási lehetősége sokkal jobban érdekli ezeket a gyereket, mint az indiai kultúra.
Péter, nagyon köszönjük ezt az ajánlót is. Én azt gondolom, hogy ettől izgalmasabb dolog szinte nincs a világon, mint a különböző kultúrák találkozása, és megérteni egymást, ha lehetséges, hogy vajon ki miért működik úgy, ahogy működik, és ez a könyvajánló szintén betekintést enged ebbe a különleges labirintusba és világba. Még egyszer a írónőt, címet.
Kenise Murád, Sultana.